Következő műsorunkban Dobosi Antal zenmester saját írását olvassa fel. Fogadják sok szeretettel!
Zen Akadémia.
Az időskor előnyei. Manapság, ha az időskorról beszélünk, általában a nehézségek, a hátrányok és a betegségek lesznek a beszélgetés leggyakoribb témái. Keveset hallunk arról, és keveset foglalkozunk azzal, hogy mik azok a készségek, képességek, amik csak egy hosszú élet során tudnak kialakulni, mik azok a tényezők, amiket a hosszú élet tapasztalatai eredményeznek, és az emberi élet számára előnyt jelent. Amint a korban haladunk előre, és leszünk egyre idősebbek, egyre több hatás ér, egyre több olyan eseményen vagyunk túl, melyek tanulságosak, és rengeteg olyan tapasztalatra tehetünk szert, amelyek egyértelműen hasznosak. Persze ez rajtunk múlik, azon, hogy miként használjuk fel a velünk megtörténő eseményeket. Részemről egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy egy sor tevékenységgel már nem kívánok foglalkozni. Ezek között sok olyan is van, amelyekre fiatalabb koromban sok időt fordítottam, sokszor rengeteg energiát pazaroltam, és amelyekbe akkoriban megfontolás nélkül belefogtam. Már sokkal gondosabban megválogatom, mi az, amivel érdemes és szeretnék foglalkozni, és mi az, amivel nem. És ez nem az egészségtől függ, nem a fizikai képességek alakulásától, inkább attól függ, hogy mit gondolok az élet lényegéről, és mit az értelmes életről. Mit tartok fontosnak hagyományozni az utókorra, és melyek azok az értékek, melyeket érdemes megvalósítani. Az időskor a jövőről szól, nem a múltról. Ezt a szemléletet az időskor előnyének tartom, hiszen fiatalabbként nagyon szépen el tudunk veszni olyan kérdések taglalásában, melyek innen, idősebb korból nézve, eleve kudarcra vannak ítélve, vagy amelyek nagy kerülőutak, amik sok felesleges előkifejtéssel és energiával járnak. Vannak kérdések, amelyek számomra már egy teljességgel érdektelenek. Az ezekkel való foglalkozás pocsékolása az élet energiájának, melyből egy idős embernek, így nekem is várhatóan, majd egyre kevesebb áll rendelkezésre. Hagy említsek fel néhány példát azok közül, amelyekkel már nem szívesen foglalkozom. Az egyik ilyen téma történetesen a tényekkel kapcsolatos. A tények túlzottan precíz taglalása az, hogy mi hogyan van pontosan, mi hogyan is történt egészen pontosan. Egy másik ilyen kérdés az, ha arról csevegünk, hogyan élünk pocsékul, hogy mi minden megy rosszul, meg az, hogy milyen problémák vannak körülöttünk és a világban. Nyilvánvaló, hogy egy idős ember tisztában van már ezekkel a problémákkal, ismeri, és ha az élete tapasztalatokban elég gazdag volt, akkor szinte minden tud is ezekről. Minek ezekről hosszan beszélni? Remélem, azzal mindenki tisztában van, és nem kell bizonygatni, hogy egyáltalán nem mindegy, milyen tudatfolyamatok játszódnak le a tudatunkban, milyen témákkal foglalkozunk, és azokkal mennyi időt töltünk el. Nekem ez már fontos szempont lett. Takarékoskodni igyekszem a magam idejével, különösen, amikor egyedül vagyok. Kétségtelen, hogy amikor társaságban vagyunk, akkor akárhogy is, de kénytelenek vagyunk ilyen kérdésekkel is foglalkozni, hiszen mások ezzel foglalkoznak. Viszont amikor egyedül vagyok, akkor ezek a témák már nagyon nem érdekelnek, és igyekszem egy másodpercet sem azzal tölteni, hogy mi rossz, és hogyan rossz. Akkor viszont mivel töltöm az időmet? Mi az, amivel szívesen foglalkozom? Inkább a jövővel, és azzal, hogyan legyen. Mit szeretnék? Mit szeretnék, hogy megvalósuljon? Ezekkel a kérdésekkel szívesen töltök időt, mert úgy gondolom, hogy ami hátra van idő az életemből, azt érdemes erre fordítani. Nem feltétlenül azért, bár nyilván részben azért is, hogy a továbbiakban milyen legyen az életem, hogyan érezzem magam, hanem inkább azért, mert ilyen kérdéseken eleve szívesen gondolkodom. Mármint azokkal, hogy bizonyos dolgok, problémák hogyan oldhatók meg, milyen jövő lenne jó, hogyan érjen egy család, egy társadalom, milyen legyen egy közösségnek az élete, mit tanítsunk az iskolákban, milyen gondolkodásmódokat fejleszünk, milyen értékrend volna kívánatos, és ehhez hasonló más témákkal. Ezekkel nagyon szívesen foglalkozom, még akkor is, ha én magam sosem fogom élvezni a hasznát. Nem maga a probléma, hanem annak megoldása az, ami igazán érdekel. Ez részben annak köszönhető, hogy elég idős vagyok már, és az értékrendem időközben jelentősen megváltozott. Azon is gondolkoztam, mi az, amit egy idős ember tud adni másoknak. Ugyan magánügy, de mégis nagyon-nagyon örülnék annak, ha ebből az attitűdből át tudnék adni, hogy mások is át tudják érezni azt, hogy a mostani pillanattól kezdve a jövőben milyen életünk lesz, az éppen most kellene eldönteni, éppen most kellene tenni érte. Elnézést kérek azért, hogy megemlítem, de nem lehet tudni, hogy az életünk meddig tart. Nem feltétlenül a legidősebb távozik a leghamarabb. Nem tudjuk, hogy mennyi időnk van még hátra. Én sem. De tulajdonképpen mindegy is ez. Lehet, hogy ez 50 év, lehet, hogy 10, lehet, hogy csak egy. Abból a szempontból mégsem számít, hogy a továbbiakban mire érdemes az energiánkat és időnket fordítani. Ami eddig volt, az teljességgel érdektelen. Ha azon rágudunk, hogy milyen volt a múlt, akkor nincs időnk azzal foglalkozni, hogy milyen legyen a jövőnk. Ezután a bevezető gondolatok után talán könnyebben érthető, hogy engem a buddhizmusban sem az érdekel, hogy Buddha ténylegesen mit mondott, és az sem, hogy megtörténtek-e valóban azok az események, amiket a szutrák említenek, de még az sem, hogy helyesen értjük-e Buddha szavait. Ez úgy egészében meglehetősen mellékesek. Bár az is érthető, ha nálam fiatalabbaknak ez fontos, sőt, az egészen fiatalokat nagyon is érdekelheti. Természetesen a középkorúakat is érdekli, de őket remélem talán már kevésbé. Azonban tudom, hogy amikor egy társaságban a vallási kérdésekről beszélgetünk, sokszor ezek a felvetések szoktak felmerülni. Arról beszélgetünk, hogy egy szöveg alatt ezt, meg ezt kell érteni. Arról, hogy Buddha így gondolta, vagy amúgy gondolta. Vagy arról, hogy egy bizonyos terminológia mit jelent. Vitázunk arról, hogy nem ezt mondta. Mások meg azt állítják, de ezt mondta. Ehhez hasonló viták folynak, és ez persze nem baj. Nyilvánvaló, hogy érdemes tanakodni azon, hogy mit mondott a Buddha, vagy mit gondolt, és azon is érdemes tanakodni, hogy milyen problémát oldott meg, milyen módszerekkel. Azonban érdemes volna az időskor előnyeiként hivatkozott szemléletet világszemléleti kérdések esetére is alkalmazni. Így ahelyett, hogy azzal foglalkoznánk, hogy az eddigi buddhizmus micsoda, inkább azzal kellene foglalkozni, hogy milyen legyen a buddhizmus. Nem rágódni azon, hogy mi volt 2500 évig. Nem fontos az, hogy mi hogyan alakult az idők folyamán, és hogy mi volt eddig. Csak az, hogy milyen buddhizmus szeretnénk most. Ebben a mai világban milyen gondjaikat oldja meg, mire szolgáljon segítségül, milyen problémánkhoz adjon kulcsot. Ezzel érdemes foglalkozni, mert ez itt és most van, és ez egy kicsit, pontosabban szólva nem kicsit, a jövőnek szól. Önmagában fontos kérdés lehet, hogy egy szutra mikor keletkezett. Egy szutra hitelesen van-e fordítva, vagy megfelele az eredeti szanszkrit szövegnek, vagy az, hogy a használt terminológiák jók-e, így, vagy pedig nem. Bár régebben én magam is foglalkoztam ilyen kérdésekkel, de ma már nem igazán érdekelnek. Rágódjon ezeken az, akinek sok ideje van. Aki úgy gondolja, hogy kevés ideje van, és ezt hasznosan szeretné tölteni mostantól kezdve, az úgy is azon gondolkodik inkább, hogy hogyan legyen. Minden esetre, bár időnként el szoktam feledkezni erről a szempontról, mégis a legfontosabb kérdés, amit magamnak és másoknak is felszoktam tenni, az így hangzik. Hogy szeretnéd? A kérdés tükröt tart magunk felé, és inspirál arra, hogy keressük saját szempontunkat, belső indítékainkat és igazi természetünket. Akkor pedig rájöhetünk arra, hogy a buddhizmus is, és így a zen gyakorlata is reformációra szorul. Az a világ, amiben ma élünk, egészen más már, mint régen. Tisztázni kell, hogy milyen világszemlélet és értékrend vezetett ehhez a helyzethez, amit mai modern világnak nevezünk. Mik ennek a világnak a problémái? És hogyan függenek össze értékrendünkkel és szemléletünkkel? Meg kellene gondolni, hogy merre szeretnénk haladni, milyen világot szeretnénk. Ki kellene gondolni, hogy milyen szemlélet és értékrend szükséges ehhez az elképzelt jövőhöz, ahhoz, ahogyan szeretnénk élni. Végig kellene gondolni, hogy a buddhizmus filozófiája, elmélete és gyakorlata mennyiben segíti ennek a célnak, egy új világszemléletnek és értékrendnek a megvalósítását. Mit jelent ez? Nézzünk egy példát. Vizsgáljuk meg a négy nemes igazságot. Már Buddha idején a régi indiai társadalomban is volt egy sor probléma, mely az akkori értékrendből következett. Az akkori gondolkodó azt állította, hogy ezekre a problémákra tud megoldási módszert. Ez a négy nemes igazságként ismert alaptanítás. Ami tömören annyi, hogy van szenvedés, van annak oka, és ha a szenvedést meg akarjuk szüntetni, akkor az okoknál kell kezdeni a megszüntetést. Továbbá, van módszer az okok megszüntetéséhez. Ha az okot megszüntetjük, nem lesz következmény, megszűnik a szenvedés. Ez a tanítás egyrészt annak idején hihetetlenül újszerű volt, másrészt sok minden következett is belőle. Így az is, hogy a széles társadalmi rétegek számára, akik eddig nem ebben a vallásban éltek, és nem találtak kiutat életük problémáinak megoldásához, azok számára is kiutat mutatott, segítséget nyújtott ez a tanítás, és vallási alapon nyújtott eszközt mindenki számára azért, hogy megoldja az életét. Hadd mondjam el, hogy elég régóta vagyok buddhista, de nem azért vettem fel a buddhista vallást, mert nekem a szenvedés problémát jelentett volna, nem azért, mintha az életem tele lett volna szenvedéssel. Ezt soha nem éreztem. Nekem az, hogy a létszenvedés, mint elv, nem vonzó, és nem is tartom igaznak. A magam életére vonatkozólag semmiképpen sem tartom olyan érvényesnek. Nyilvánvaló, hogy vannak, akik szenvednek, nem ezt tagadom. Azonban én rám ez nem jellemző. Véleményem szerint elég jó életem volt. Itt, Európa közepén mindig volt munkám, ha akartam. Volt megélhetésem. Ha egy hanglemezt meg akartam venni, akkor megvettem, mert mindig volt annyi félretett pénzem, hogy ezt megtehessem. A betegségem idején, újra mondom, a betegségeim sem jelentettek szenvedéssel teli problémát. Család és társadalmi helyzetem is teljesen átlagos volt. Ezért, ha nekem valaki megpróbálja belemagyarázni, hogy a létszenvedés, azt magamra nézve nem tartom érvényesnek. Mégis a híve lettem ennek a vallásnak, de az előzőekből nyilván kiderül, nem azért, mert a szenvedést szerettem volna kiiktatni az életemből. Nyilvánvaló, hogy nekem is voltak, vannak problémáim, kérdéseim, de ezek nem szenvedés természetűek. Feltettem a kérdést, hogy ezekre a másfajta problémákra, a Buddhának a szenvedéssel kapcsolatos problémára adott megoldása vajon nem alkalmazható-e? Egyfajta megoldási módszerként. Akkor úgy gondoltam, hogy de igen, ebben van valami. Megláttam a lehetőséget. Mert a négy nemes igazság tanítása nem a szenvedés megszüntetéséről szól. Nem csak. Csak arról is. Látnunk kellene, hogy sokkal mélyebb ez a tanítás. Akkor miről szól? Arról, hogy lehetőségünk van. Tulajdonképpen a tudatról szól. Ez a lényege. Arról, hogyha valakinek van valami kérdése, problémája, megoldani valója, akár történetesen szenved, akkor létezik módszer, amivel ez a probléma megoldható. A kérdés megválaszolható, és történetesen a szenvedése is megszüntethető. De az egész buddhizmus is arról szól, hogy az embernek lehetősége van saját magának megoldani az ilyen jellegű problémákat. Arról, hogy vannak dolgok, amelyek tőle függnek. Van, amiket csak ő oldhat meg. Ez a buddhizmus. A buddhizmus a tudat kutatása. És akár el is lehet felejteni a négy nemes igazságot, és mégis nyugodtan buddhizmus marad az egész. Mert a buddhizmusnak a lényege nem a négy nemes igazság, a csatvári árjaszatjáni, nem a nyolcréti ösvény, az árjas tanga márga, nem a függő keletkezés, a protitya szamutpáda, 12-es láncolata, hanem amire ezek a tanítások fölhívják a figyelmet. A saját magunk lehetőségeinek felismerése. Az egész fiataloknak a tanulás folyamatában az a dolguk, hogy a tudást elsajátítsák, az ismereteket megszerezzék, a tudást alkalmazzák és képviseljék. Hogy megtanulják, hogy a dolgok így vannak. Az idősek feladata meg az, hogy átlássak, hogy nem így vannak. A tudati mozdulat, amit próbálok megmutatni, az éppen az, hogy ismerve az igazságokat, képesek legyünk azokat megkérdőjelezni. Először persze érdemes megtanulni, mi az eddigi buddhizmus. Egy iskolának, így a tankapuja buddhista főiskolának is, az a célja, hogy megmutassa, mi a hagyományos buddhizmus, megtanítsa annak dogmatikáját, elveit, filozófiáját, értékrendjét és gyakorlatát. És vannak nagyon szorgalmas tanítványok, igazán jó képességűek, akik tényleg meg tudják tanulni ezt a filozófiai részét a buddhizmusnak. Azonban sokkal nehezebb elsajátítani azt, ami átvezet a múltból a jelen helyzetbe, és innen tovább visz a jövőbe. De vajon innen mi vezet tovább? Ha már tudjuk mindazt, amit tudni érdemes, akkor ebből a tudásból mi következik? Következik-e, hogy mi a dolgunk ebben az életben? És hogyan lépünk tovább abba az irányba, ami ennek lenni szeretnénk? Mi, a közösség tagjai, gyakran összejövünk beszélgetni. Ilyen alkalmakkor kiderül az is, hogyha egy elméletet megtanultunk, magunkévá tettünk, akkor mit kezdünk vele most? Mire használjuk azt jelen életünkben? Sőt, az is, hogy mi az, amiért érdemes azt megtanulni. Kiderül, hogy nem maga az elmélet a fontos, hanem az, hogy megjelenik benne egy olyan szempont, amire eddig nem figyeltünk, és talán nem is ismertük. Akik közel állnak hozzánk, akikkel régóta beszélgetünk, vagy akik a közösséghez tartoznak, tudják, hogy a buddhizmus lényegének tartom, hogy az a tudatról, annak teremtő képességéről szól. Tudattudomány és tudatgyakorlat is egyben. Kísérleti tudomány is, meg elméleti is. Azt vizsgálja, mi függ tőlünk, mi függ a tudattól, a saját tudatomtól, az én világomban. És mi az, amiről tehetek? A buddhizmus ezt kutatja. Felteszünk olyan kérdéseket, hogy jó-e a világunk így, ahogy van, és szeretnénk-e, hogy így maradjon, vagy nem? Ha nem, akkor mi az, amin változtatnánk? Keressük azt, hogy mi az, amiben képesek vagyunk változtatni. De ott viszont akarunk is változtatni. Ahol nem tudunk változtatni, ott ne akarjunk tenni, és ne is fektessünk bele felesleges energiákat. Ott tegyünk, és akarjunk tenni, ahol lehet. Nekem az egész buddhizmus azt jelenti, és ha most ebből a szempontból néznénk át Buddha beszédeit, akkor ki is derülne, hogy a tanítások, a beszédek és a szutrák mind csak példák, modellek, megoldási módszerek, amik arra szolgálnak, hogy a tudatnak ezt a teremtő jellegét megmutassák. Amikor Buddha azt mondja, hogy ne higgyetek nekem, hanem nézzetek ti magatok utána, szintén azt akarja kifejezni, hogy tulajdonképpen nem tudást vagy ismeretet akart átadni, amit mindenkinek el kellene sajátítani, vagy amit jó, ha mindenki ismer, hanem egy egész gondolkodási rendszert, inspirációt, szemléletet, ami abban segít, hogy miként kutassunk a szubjektumban, a szubjektív világban. Ha már kutatunk, akkor sok mindenről lehet beszélni. Így például arról, hogy milyen tapasztalataink vannak, milyen eredményeink vannak, azokat hogyan vigyük át a gyakorlatba, hogyan gyakorlunk ki valamit, amit szeretnénk megvalósítani, és még számtalan más minket érintő tapasztalatról. Véleményem szerint a buddhizmus ma is érvényes és modern, de csak akkor, ha aktuálissá tesszük. Egyébként nem lenne más, mint egy vallás, ami 2500 évvel ezelőtti problémát oldott meg. De azok a problémák hol találhatók ma Magyarországon? Sehol. Gondolom, nincs félreértés, ha azt állítom, a társadalmunk nem a hinduizmus szerint van berendezve. Nincs kasztrendszer és társadalom, egészségügyi helyzete is egész más. Az akkori problémák ma nem merülnek fel. Azonban más problémák jelen vannak. Ha abból indulunk ki, hogy a buddhizmus tudattudomány, egy a tudattal foglalkozó tudomány, egy a saját tudatunkkal, és nem egy elméletileg létező tudattal foglalkozó tudomány, akkor az egész szemléletünk átminősül. És más lesz fontos, nem az, ami eddig. Ebben az esetben azt érdemes vizsgálni, hogy meddig tart a hatóköröm. Meddig és mire tudok hatni a jelen pillanatban. És vizsgálni azt, hogy esetleg ezt a hatókört hogyan tudnám növelni. Ami fontos lehet, hogy olyan dolgokra is hatással tudjak lenni, vagy meg tudjam változtatni, amire eddig nem is gondoltam. Mondok egy másik példát. Ezt javítom. Mondok egy példát. Nem tudok hegedülni. Most ez a helyzet. De mi következik ebből? Ha belenyugszom a helyzetbe, akkor sose fogok megtanulni hegedülni. Ha azonban nem nyugszom bele, és a hegedülni tudást beszeretném vonni saját hatókörömbe, abba a körbe, amire hatásom van, azaz a szubjektív térbe, akkor innentől kezdve azt keresem, hogy hogyan lehetne megtanulni. Így meg lesz a lehetősége, és megeshet, hogy meg is tanulok hegedülni. És így haladhatunk tovább világunk megváltoztatása irányában. Lehetnek olyan dolgok, amiről először nem is gondolnánk, hogy hatni tudunk rá. Mégis, ha megkutatjuk, elképzelhető, hogy kiderül, egy picit azért mégis képesek vagyunk hatni. Persze elsősorban a szubjektív világban. Ezért tartom idealizmusnak a buddhizmust, mert a tudatból indul ki, és a tudat termékeivel foglalkozik, és azokkal a tényezőkkel, amire a tudat hatással van. Nem az anyaggal. Sőt, még akkor is, amikor az anyagról beszélünk, akkor is annak szubjektív oldalát, mint tudati terméket tekintjük. Felteszem a kérdést, milyen gondolkodások, szemléletek lehetnek egyáltalán. Azt mindenképpen szeretném elfogadtatni, hogy ahogy gondolkodunk, az nem az egyedüli szemlélet, az nem az egyedüli gondolkodási mód. És biztatni szeretnék mindenkit, hogy nézze meg, hát ha van másféle is. Az a gondolkodás, amit a szocializáció, a társadalmi környezet, az iskola, családi háttér által tanultunk, azt mondatja velünk, hogy ilyen a világ. Amúgy ilyen a világ, de nem ez az egyetlen lehetséges rátekintési mód, nem az egyetlen gondolkodási mód, és erre számtalan példa van. Más kultúrákban, de akár a mi kultúránkban is régen, nagyon másképp gondolkodtak a világról. De akár csak egy más nyelven beszélő nép is mennyire másképp látja a világot, mint mi. Ezekről érdemes beszélgetni. Érdemes fölvetni a kérdést, hogy tudnék-e másképp gondolkodni, mint ahogy most gondolkodom. A magam számára ezt így fogalmaztam meg. Elég idős vagyok már ahhoz, hogy ne azzal foglalkozzak, hogyan tanultam meg gondolkodni, vagy hogyan jutottam el idáig, hanem egyszerűen félre tudjam tenni eddigi gondolkodásmódomat, azt, hogy ahogy eddig láttam a világot, és próbáljak meg egy másik szemléletet. Ha ez sikerül, akkor az értékrendem szerint volt értelme élni. Hiszen ebben a tudati mozdulatban a tudatnak egy igen fontos képességére jöhetünk rá. Akár a tudat igazi természetére is, aminek a felismerésére a zen is törekszik.
Dobosi Antal zenmester írását hallották, a szerző saját előadásában. Köszönjük, hogy hallgatnak minket!